Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Podmanicki Erzsébettel, az Országos Onkológiai Intézet nemzetközi osztályvezetőjével Keresztes Szilvia beszélget.
Gyerekkorát, mikor említette a gyerekkorából történeteket, a hite már egészen korán kísérte az életét. Hogyan tud segíteni akár egy ima?
Nagyon könnyű annak, akinek ez megadatott, ugye? Hát én egy ilyen fura családból származom, mi katolikusok vagyunk, és ez főleg az édesanyám vonala, mert a Podmanicki család maga, ugye, aki hát Erdélyből, meg a Párciumból származik, amikor a reformáció volt, ugye, aminek most ráadásul nagy ünnepét, egész évben nagy ünnepét ünnepeljük, evangélikus hitre tért. De már a nagyapám visszatért a katolikus hitre azért, hogy elvehesse a katolikus nagyanyámat, ugyanis a nagyanyám vonalán a dédapám nem engedte volna, hogy összeházasodjanak, hogyha nem katolikus hitben mennek a templomba. És én mindig nevetve szoktam mondani, hogy hát ha ez nem történt volna meg, akkor az édesapámnak kellett volna újra visszatérni a katolikus hitbe, mert az édesanyám édesapja, aki vatikáni nagykövetként fejezte be a karrierjét, hát szintén biztos, hogy nem engedte volna meg abban az időben, ez a 1940-es évek, ugye, 43-ban házasodtak az édesapámék, biztos, hogy nem engedte volna hozzá a lányát egy evangélikus hitűhöz, tehát mi mindenképpen visszakerültünk ugye a katolikus hitbe, ennek ellenére én elsősorban azt mondom, hogy nem az a fontos, hogy valaki katolikus, evangélikus, református, a lényeg az, hogy keresztény. És hogy hisz a jó Istenbe, hogy azt milyen formában teszi, az már másodlagos. Nekem nagyon fontos, hogy én katolikus vagyok, de elfogadom azt, hogyha valaki nem katolikusként, de ugyanabban a jó Istenben hiszünk, ugye. Úgyhogy hát ez az indítatás, ez nekem mindenképpen megvolt, és az én szüleim ezt nagyon szigorúan gyakorolták. Elmesélem akkor most itt egy nagyon-nagyon nagy ugrással, hogy az én édesapám 94 éves koráig élt, az édesanyám picit hamarabb halt meg, és az édesapám 94 éves korában még minden vasárnap otthon meghallgatta a rádióban a szentmisét, kijárni már ugye nem nagyon tudott, de meghallgatta, és aktívan részt vett benne, tehát amikor a szentmise a rádióból szólt, és úrfelmutatás volt, akkor az édesapám az asztalba támaszkodva letérdelt, és úgy hallgatta végig, nem csak úgy, hogy na ott ült egy fotőben, és hát csak ott úgy mellette úgy zúgott mondjuk valami, tehát a szószoros értelemben aktív van, vett benne részt, és ő ehhez nagyon ragaszkodott is. Az egyik húgomnak megszületett a kis unokája, és valamiért nem sikerült nagyon gyorsan elintézni a keresztelőt, és akkor az édesapám addig rágta a fülüket, hogy na most mikor lesz ez, most már meg, mikor lesz ez, most már meg. Úgyhogy szóval ő nagyon-nagyon odafigyelt, hogy mikor már felnőttek voltunk, és hogy a hitet nem csak szóban kell hirdetni, hanem gyakorolni is kell.
És ön a saját családjában ezt hogyan adta át?
Ez nálunk is megvan. Nehéz, mert ugye a fiúk, két fiunk van, a nagyobbik fiunk az velünk él, ő egy kicsit más, mint az átlag emberek, és amikor a nagymama, az én édesanyám elkezdett idősödni, és egyre nehezebben mozgott, és nem járt ki, már nem tudott kijárni a lakásból, de ő is ugye vagy a televízióban megnézte a szentmisét, vagy a rádióban meghallgatta, akkor ez a fiunk ővele szintén ugyanezt csinálta, és amikor a nagymama meghalt, akkor ő bejelentette, hogy akkor ő továbbra is így fogja csinálni. Tehát nem jön el velem például konkrétan a templomba, de minden vasárnap meghallgatja a szentmisét, illetve tulajdonképpen megnézi a német televízióba, ugye minden vasárnap a német állami televízióban mindig van szentmise, aminek az az érdekessége, hogy ez a szentmise nem mindig katolikus. És akkor ő végignézi, hogy ha éppen evangélikus van, vagy éppen református van, és mindig bejelenti, hogy ma nem katolikus mise lesz, hanem evangélikus például, az a leggyakoribb, ez a kettő a leggyakoribb. Tehát ezt ő így hallgatja. A kisebbik fiunk távol él tőlünk, úgyhogy őt nem tudom annyira kontrollálni, de az biztos, hogy amikor itthon van Magyarországon, akkor ő aktívan mindig jön velem, és ez évente 4-szer megtörténik, például karácsonykor együtt járunk a éjféli misére, húsvétkor együtt járunk a feltámadási körmenetre, tehát amikor itthon van, akkor ezt megteszi. Kicsit gyanítom, hogy ez amikor nem itthon van, nem ennyire történik meg, ráadásul Angliában él, ugye, ahol hát nem annyira katolikusok az emberek, vagy legalábbis nem olyan gyakori, hogy katolikus templom közelében él az ember. Őszintén megmondom, erre nem kérdezek rá. Nekem erről az a véleményem, hogy ő már felnőtt, tehát ezt már neki kell elintézni a jó Istennel. Mi megadtuk az alapokat, ő látja a példát, hogy aztán ennek a gyakorlati részét ő hogy kivitelezi, ez már az ő és a jó Isten dolga.
Ön egyébként sokat utazik?
Most már nem, vagy legalábbis nem olyan sokat, mondjuk így, sokat utaztam, de ez a nagyobbik fiunk, aki velünk él, nagyon nem szereti, ha én utazom, mindig attól fél, hogy valami történik, úgyhogy igyekszem leredukálni, de azért még ma is évente mondjuk egy olyan 4-5 hivatalos utat még mindig megcsinálok, de hát ugye én nekem már réges-régen nyugdíjba kellene lennem, már nekem nem kellene dolgoznom, mert én már elmúltam 70, de még mindig dolgozom. Egyrészt, mert a munkahelyem legmagasabb vezetője, a főigazgató, hát nagyon ragaszkodik hozzám, és nagyon kéri mindig, hogy még maradjak. A másik a férjem, aki nagyon ragaszkodik hozzá, hogy dolgozzam, mert mindig attól retteg, hogy mi lesz vele, ha én is egész nap otthon leszek, és állandóan ő neki fogom mondogatni, hogy mit csináljon, így pedig ő, aki már nyugdíjban van, élvezettel osztja be a saját idejét, a saját tempója szerint. És hát persze a fiunk, aki velünk él, ő is dolgozik, és ő is mindig mondogatja, hogyha együtt járunk, együtt indulunk a munkába, és mindig mondja nekem, te később gyere meg, mint én, és akkor néha mondom neki, hogy Mikloskám, hát én már 70 éves vagyok, nem baj, nem baj. Azt akarja, hogy én dolgozzam tovább. Úgyhogy hát még dolgozom egy ilyen különleges, speciális engedéllyel, ugye az egészségügyben ez így működik, és ez azt jelenti, hogy még dolgozni is fogok 2019 közepéig. De mondtam, hogy utána már nincs az a jó Isten, aki rá tud még beszélni, még hogy még utána is dolgozom, úgyhogy hát abban bízom, hogy na, akkor majd be is fogom fejezni. Én megértem a baráti társaságot is, aki nagyon örül, hogy dolgozom, mert ugye ez a lehetőség, hogy ilyen sokat tudjak segíteni effektív az egészségügyben, ez azért akkor el fog kopni, a kapcsolatok élnek még egy pár évig, de azért hát egy idő után már biztos, hogy nem lesz lehetőségem arra, hogy segítsek, de hát remélem addigra lesznek majd mások.
Mesélt már arról, hogy kik a legfontosabb személyek az életében. Tulajdonképpen ők példát mutattak, példaképek lehettek, vezettették az életét akkor ezek szerint gyermekkorában is. Ön szerint mennyire fontos ez, hogy ez a példa legyen mondjuk a mai fiatalok körében?
Van nekem kapcsolatom fiatalokkal, konkrét kapcsolatom is van. Én a 10 évig voltam a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének a kancellárja, és a működésem utolsó 2 évében az egyik fő feladatom pontosan az volt, hogy a fiatalokat megszervezni arra, hogy ugye bekapcsolódjanak ebbe a szintén karitatív munkába, ami hát el is indult, és most, hogy már nem én csinálom, is kapcsolatban vagyok velük, és részt veszek ezeken a programokon, tehát nagyon sok kapcsolatom van. Azon kívül a kisebbik fiunk egy ilyen hatalmas baráti körrel rendelkező fiatal ember, aki mindig, mi már gyerekkorukban törekedtünk arra, hogy ne ő menjen máshova, miután azokat a helyeket nem tudjuk kontrollálni, hanem ő hozza haza a barátokat, és ez még ma is megvan. Minden évben jön egy nagyobb baráti társaság segíteni nekünk például szüretelni, mert a férjem borász volt, és most a saját borát csinálja. Úgyhogy van kapcsolatom rendesen fiatalokkal, és szerintem ez egy nagy hiány. Én úgy érzem, hogy ez ma nincs meg. Nálunk hál' Istennek megvan, mikor a kisebbik fiunk, aki az érettségének megfelelő végzettségét Angliában szerezte meg, és ehhez az iskolához kellett neki egy ilyen, hát kicsit rövidő önéletrajzot írni, és az egyik pontja ennek az önéletrajznak, vagy hát ennek a kis munkának az volt, hogy hát van-e példaképe, és ha igen, akkor hát írjon erről. És ez egy nagyon érdekes dolog volt, hát akkor a gyerek volt, hát most már nem gyerek, de akkor volt olyan talán 15 éves. És úgy kíváncsi voltam rá, hogy na vajon el fog-e jönni hozzánk, mármint hozzám is az apjához, és fog-e ebben segítséget kérni, hogy hát ugye, hogy meg mind. Nem jött el, de megmutatta. És a nagyapját, tehát az én édesapámat nevezte meg a példaképének, amin hát persze nem csodálkozom. Ez nekem egy olyan fantasztikus érzés volt, de nem szólt senkinek, és utána azért hát kicsikartam tőle, hogy mutassa meg, hogy miket írt a nagyapjáról. Hát szóval az nekem egy akkora pozitív élmény volt. Aztán én őszintén megmondom, hogy ugye nem kért rá, de megsuktam az édesapámnak ezt, aki hát egy nagyon-nagyon nehéz életen ment keresztül, és valószínűleg a hite nélkül nem is csinálhatta volna, vagy nem tudta volna megcsinálni úgy, ahogy megcsinálta. És ez egy érdekes dolog annak ellenére, hogy én lány vagyok, nekem az két igazán meghatározó, az férfi az életemben, és az egyik a nagyapám, az említett vatikáni nagykövet nagyapám, aki hát a gyerekkoromat nagyon meghatározta, mert ő akkor már ugye nem volt aktív, és rengeteget foglalkozott velem. Az, hogy én megszerettem azt, hogy olvasok, és megszerettem a komoly zenét. Szóval nagyon-nagyon sok az én kulturális fejlődésemben nagyon-nagyon sokat tett értem, és sok példát mutatott nekem. Abban az időben az édesapám nagyon nehéz körülmények között géplakatosként dolgozva, hát erre ugye nem tudott volna annyi időt fordítani, de aztán később, ugye hát amikor már kezdtem felnőni, akkor pedig az ő példája, az ő hihetetlen kemény gerincessége, és nem hajolok meg semminek, és nem térek le az utamról, ez a példamutatása volt a másik. Lehet, sokan csodálkoznak ezen, hogy ugye a lányoknak általában az édesanyjuk szokott a példaképe lenni, de hát lehet, hogy ebben benne van egy kicsit az is, hogy én már gimnazista koromban a szentendrei ferenceseknél fiúsítva lettem, az ottani ciszterci történelem tanárom, mert nem csak ferencesek tanítottak, ugye, mert nem volt elég szerzetes akkor még, ő engem fiúsított, és nagyon sok fiú között nőttem föl, úgyhogy lehet, ebbe ez is benne volt, de minden esetre én őket tartom a fő példaképeimnek, és úgy érzem, hogy anélkül, egy igazi jó példakép nélkül majdnem, hogy lehetetlen, hogy az ember igazán olyan komoly, megbízható, becsületes és vallásos emberré nőjön föl, mint amivé remélem nekem sikerült.
És azt mondta, hogy egy kicsit úgy érzi, hogy ebből hiány van.
Ma. Nagyon hiány, nem hogy kicsit, nagyon hiány van. Állandóan rohanunk, még akkor is, amikor már nem kellene rohannunk. Hát a legtöbb embernek persze rohannia kell, hát nem egy embernek nem egy állása van, hanem két állása van, három állása van, az egész világ pénzközpontúvá vált. Úgyhogy nekem nagyon-nagyon nem tetszik, hogy merre jár, merre megy a világ, de erre is mindig azt szoktam mondani, amikor sok ember engem erről megkérdez, hogy hát a jóisten tudja, hogy ezt miért csinálja így, biztos megvan az oka. Egyrészt ugye hát szabad akaratot adott nekünk, és ezért rossz irányba megyünk, de azt, hogy engedi, hogy erre menjünk, ezt ő biztos tudja, hogy miért így van. Én bízom benne, hogy nem a vesztünkben rohanunk, és hogy a fiatalok rájönnek majd arra, hogy más is van azon kívül, hogy sok pénzünk van, és minden élvezetet megtalálunk magunknak. Erre egy pici kis példa megint a kisebbik fiunkból, amikor befejezte a tanulmányait, és elkezdett dolgozni, akkor nagyon sok barátja ment bankba dolgozni, és ő nem akart. És akkor megkérdezték tőle, hogy miért nem, hát olyan sokat kereshetnél. És akkor a fiam olyan nagyon egyszerűen elintézte, ilyen teljesen alapszinten azt mondja, hát hiába keresek sok pénzt, három rántott szeletnél úgyse tudok többet megenni, hát most miért kell ez nekem még egy negyedik is? Úgyhogy ez nekem akkor olyan nagyon tetszett, olyan nagyon két lábbal a földön állok példa volt. Ugyanakkor ugye azt látta, hogy ezek a fiúk, akik elmentek a barátok közül bankba dolgozni, hihetetlen sok pénzt kerestek, csak éppen nem volt idejük elkölteni. Olyan sokat kellett dolgozni. Úgyhogy én próbálom ezt így mondani mindenkinek, akinek a közelében bekerülök, hogy a pénz nem minden, mi a mi fiatalkorunkban, hát olyan kevésből, mi boldogok voltunk, hogyha egy finom zsíros kenyeret megettük paprikával, paradicsommal, és ez volt a csúcsok csúcsa, és ma meg már ugye a kaviár se elég, úgyhogy jó lenne, ha több fiatal találna magának olyan példaképet, aki azt mutatja, hogy nem ez a minden. Nincs meg a példakép, ugyanakkor most elindult egy pár nagyon komoly olyan mozgalom, ami azt hivatott elérni, hogy a keresztény gondolkodás újra visszakerüljön az emberek, az egész egyszerű átlag emberek gondolkodás módjába. ez a mozgalom pillanatnyilag a T72 munkacímet viseli, és a T72 a 72 tanítvány. Valószínűleg ezért is jutottam, ugye, mert ez a bizonyos Lukács evangélium, amiről az elején beszélgetünk, ez így kezdődik, hogy Jézus elküldte a 72 tanítványt, és hogy azok nagy örömmel visszajöttek, hogy milyen sok eredményt értek el. Mi is nagyon bízunk benne, ezt különböző keresztény szervezetek indították. Először úgy indult, hogy ez egy csak katolikus mozgalom lenne. Bíboros úr vállalta a fővédnökségét, Székely püspök úr lett kijelölve konkrét együttdolgozásra, aztán kiterjesztettük, és most már nem az, hogy katolikus, hanem keresztény, tehát vannak benne reformátusok, evangélikusok is, és különböző 5 témakörben felállította a ez a csapat, egy ilyen kis vezetőcsoportocskát, és az 5-ben benne van az oktatás, benne van a család, benne van az egészségügy, és még 2, ami most így hirtelen nem is jut eszembe, de nem is annyira fontos, és az egészségügyi csapat azt szeretné elérni, hogy a gondolkodás módja az egészségügyben dolgozó embereknek keresztényi alapokra kerüljön vissza, mert ugye hát azt látjuk, hogy mennyivel emberségesebb, mennyivel segítőkészebb volt a régi világban, amikor például ugye az ápolónők apácák voltak, akiknek semmi más dolguk nem volt, mint a beteggel foglalkozni. Ez ma már sajnos ugye nem így van. Ezt el kell fogadnunk, ez egy új helyzet, de az, hogy ezek az emberek keresztényi alapon ne csak egy számot lássanak a betegbe, hogy na ez a ketteske, aki ott fekszik a kettes ágyon, hanem ez egy komplex ember. És ez a mozgalom most hát ezen dolgozik, és megkeresi az ország különböző pontján azokat az embereket, akik erre alkalmasak, és szeretnénk, hogyha ugye a 72 tanítványból aztán mondjuk 720 legyen, aztán majd 7200, és egyre több, és egyre több. Ez egy nagyon lassú folyamat, ezt mi most már többször így ez a kis vezető csapat többször megbeszélte, és átgondolta, hogy itt nem lehet azt várni, hogy holnap után erre eredmény lesz. Ráadásul a különböző csoportok munkája teljesen összefonódik, mert ugye az egészségügyben is nem lehet kihagyni azt, hogy ugye az oktatás milyen hatással van magára az egészségügyi személyzet oktatására és továbbfejlesztésére, hogy a családi indítatás, hogy ugye ha már hazulról is hozom ezt, akkor ha én egy ilyen egészségügyi dolgozó leszek, akkor nekem mennyivel könnyebb, mert már úgyis keresztény a gondolkodásom. Ha meg nem vagyok, hogy tudom a környezetemet, a kollégámat erre rávenni. Mondom, ez egy nagyon-nagyon nehéz, nagyon hosszú folyamat, de ha nem kezdjük el sose, akkor nem is jutunk el soha sehova. És akkor a másik mozgalom, amit ugye szintén hozzákapcsolhatunk ehhez, az a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége, akinek ugye a jelmondata kettős, magyarul úgy hangzik, hogy a hit védelme, ez az első fele, és a szegények, betegek rászorultak segítsége. Na most, amiről most beszélünk, az a hit védelme, hogy az nekünk a Máltai Lovagrend tagjainak ez egy kötelessége, és el is határozta a Magyar Szövetség, hogy idén kezdi, és utána remélhetőleg évente lesz egy közös, kicsit konkrétabb témában egy konferencia. Most az első konferenciát úgy tervezzük, hogy ez egy ilyen nagy, egy ilyen széles ívű lenne maga a hit és a hitvédelme általánosságokban a különböző területeken. Itt is megvan, hogy most fogjuk fölkérni az előadókat, de már ki vannak választva, itt is például benne van az oktatásban, milyen fontos a családban, tehát kvázi egy csomó helyen érintkezik ezzel a T72-es mozgalommal, valószínűleg előbb-utóbb össze is fogjuk hozni, már csak azért is, mert a T72 elhatározta, hogy nem konferenciákat rendezünk, hanem konkrét gyakorlati dolgokat próbálunk meg megvalósítani, míg ugye a lovagrend, akinek hát sokkal kisebbek a lehetőségei, adná bizonyos fokú szellemi hátteret ezekkel a konferenciákkal, és akkor jövő évtől kezdve úgy tervezzük, hogy lebontott ott is egyik évben az oktatás, másik évben a család, stb. Úgyhogy elindultak dolgok, és ez nagyon fontos, ugye korábban mondtuk azt, hogy mennyire más irányba megy a világ, amikor csak a pénz a fontos, és a hatalom, azt nem is említettük még, pedig az is egy ilyen nagyon fontos cél ma, de elindult valami, és nagyon bízunk benne, hogy ha nem is holnap, és nem holnap után, de talán pár év múlva hát megmozdul valami, és eredményeket hoz.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az elhangzottakat. Pusztainé dr. Podmaniszky Erzsébet orvossal beszélgetünk, az Országos Onkológiai Intézet nemzetközi osztály vezetőjével.
Én is köszönöm.
Dr. Podmaniszky Erzsébettel, az Országos Onkológiai Intézet nemzetközi osztály vezetőjével Keresztes Szilvia beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu